békesség néktek testvéreim! Isten igéjét a Kolossé-beliekhez írt Páli levélből fogom olvasni, 3. rész 2. verséből. Tehát a Kolossé-beliekhez írt Páli levél, 3. rész 2. versét keresek ki, akinél a Biblia van, ebből olvasom Isten igéjét. Pál apostolnak a Kolossé-beliekhez írt levele 3. rész 2. verséből így szól hozzánk Isten igéje: az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Mennyei édesatyám, úgy állunk meg most előtted, mint ahogy énekeltük is. Vonj ki bennünket ebből a világból, és emeld fel a mi lelkünket, Uram, a mennybe. Kérünk téged, hogy adj nekünk ehhez segedelmet. Kérünk téged, Uram, hogy indítsál bennünket fel erre. Önmagunktól olyan vészesen tapadunk ehhez a világhoz, Uram, hogy nem engednénk el semmi kincsért. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy te legyél az a kincs, akiért mégis feladjuk ezt a földet, akiért mégis merészelünk felfelé tekinteni, sőt, akiért megundorodunk ettől a világtól, és meggyűlöljük azt, Uram, és halálos szeretettel ragaszkodunk te hozzád. Add kérlek, Uram, hogy a te szeretetednek mélységei úgy táruljanak fel előttünk, hogy igen nagy kedvünk legyen otthagyni ezt a világot, és megerősíteni a veled kötött szövetségünket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért végezd el a mi bensőnkben ezt a szent változást és megújulást. Amen. Foglaljuk helyet. Nagyon rövid, de remélem, hogy annál hatékonyabb ez az ige mindannyiunk életére nézve. Úgy gondolom, hogy a mai kereszténység nem erős kereszténység. Nagyon gyenge kereszténységet élünk mostanában. Talán úgy lehetne megerősödni ebben a kereszténységben, hogyha jönne egy üldözés, és akkor rögtön leválna az a laza réteg, amely nem szív szerint, nem komolyan veszi az Isten igéjét, és akik pedig komolyan veszik, azok a halált is felvállalva mernék vállalni az ő hitüket, bizonyságtételüket. Sokszor segített már ez az egyháznak a helyzetén, hogy felrázta őket egy üldözés. De talán kívánatosabb lenne, testvérek, hogy nem valami külső kényszer hatására újulna meg a mai kereszténység, hanem ha az a belső szükségszerűség indítaná az embereket Istenhez, hogy Isten megújulása után vágynának, és Isten megújító szavára figyelnének oda, és önmagukat tagadnák meg, vennék fel a keresztet, nem kéne azt rájuk akasztani azt a keresztet, nem kéne kényszeríteni őket az Úrtól el, vagy a halálba, hogyha nem szakadnak el Istentől, hanem belül lenne egy olyan kényszerítő erő, hogy én lemondok erről a világról, és ragaszkodok az én Istenem. Az erőtlenség abból fakad, legalábbis amit én Magyarországon látok, hogy a hívők nagyon szeretik a világot. Nem az odafent valókkal törődnek, hanem az idelent valókkal törődnek. Ugyanúgy tudnak sápítozni egy olyan kormányzati döntés vagy áremelés miatt, mint a világia. Pontosan ugyanazt hallom a hitetlenektől, mint a hívőktől. Ugyanúgy járnak át a határmenti gyülekezetek, jártak át, amíg erre még nagyobb lehetőség volt, meg ezt nagyon sokan csinálták. Tehát ugyanúgy jártak át Romániába benzintankolni, feketén, megnagyobbított tankokkal, és aztán adták el itt jobb pénzért a benzint, mint ahogy a világiak adták el. Ugyanazokban a dolgokban találjuk ott a hívőket, mint a világiakat ott találjuk. Tele van a szívünk azzal, hogy jaj, most ez hány forint, ez hány kiló, milyen szép vagyok, mennyit híztam, milyen ruhát veszek fel, hány nap alatt épül fel, meg ilyen ostoba dolgok, amik nem tartoznak Isten népére. Nem az Isten ügyei, nem odafelvaló dolgok, testvérek. Ha úgy gondolom, magunkban felfedezünk gyengeséget, annak a legtöbbször éppen ez az oka, hogy az e világiakhoz ragaszkodunk. Én ilyet szeretnék, ilyen minőség. Ilyen színben, ilyen áron, és akkor megfizetik azt az árat, és az odafelvalókról leesik a tekintet az idelentvalókra. Egyiptom országa korábbi időben, amikor még világ nagyhatalom volt, tehát a az ősatyák idejében főként, de később is csak akkor már gyengül Egyiptomnak a hatalma. Tehát Egyiptom országa az e világot testesíti meg én előtte. Az e világi életet. Katonailag, gazdaságilag, kulturálisan. A világ vezető nagyhatalma volt Egyiptom, és a zsidókat mindig fenyegette az a veszély, hogy Egyiptom felé kacsingattak. Vele akartak szövetkezni. Hozzá akartak társulni. Isten prófétái nagyon sok esetben fenyítik meg a népet, hogy ne akarjatok Egyiptomhoz csatlakozni. Ne akarjatok Egyiptomba elmenni. Semmi közötök nektek az egyiptombeliekhez. Egy hasonlat, ami többször is előjön a prófétáknál, Egyiptom olyan, mint egy nátszál, amelyre ha rátámaszkodik az ember, akkor eltörik, és átszúrja a kezét. Nádpálca. Nem arra van, hogy az ember testsúlyával ránehezedjen. Egyiptom sem arra való, hogy teljesen rá számítsatok, hanem Istenben bízzatok. Hát, a zsidók legtöbbször nem tudták ezt a figyelmeztetést elfogadni, és több esetben is Egyiptomba menekültek, Egyiptommal kötöttek szövetséget, és aztán rá kellett jöjjenek, Isten ítélete ott is utolérte őket. Akik viszont az Úrban bíztak, azokat Isten a biztos halálból is kimentette. Az oroszlán szájából is kimentette, amikor az Urat keresték. Na hát ezt nem olyan könnyű elfogadni, olyan nehéz láthatatlanokra bízni magunkat, olyan nehéz az odafelvalókkal törődni. Mégis van olyan testvérek, hogy Isten az ő szolgáit Egyiptomba küldi. Milyen érdekes. Hát csak két példát hozok. József az egyik. A szent család, hiszen ekkor még nem népe Istennek, csak egy családról van még szó. Nem lettek sokasággá. A szent családot Isten Egyiptomba menekíti Józsefen keresztül, és ott, ahogy Egyiptomnak a híre ezt megkívánja, gazdasági, katonai nagyhatalom, ott találnak élelmet, ott találnak megtartást a zsidók is. Oda mennek. Egyiptomba küldi, vezéreli őket Isten. Azután majd onnan hívja őket ki. Hagyjátok ott és gyertek ki. A másik nagy példa az Úr Jézusnak a példája. Hát magát az Úr Jézust is Isten oda menekíti Egyiptomba. Az ad neki oltalmat. Ott készít neki lakóhelyet, élelmet, ruházatot, az egyiptomiak szokása szerint, vagy legalábbis azokat a ruhákat vették magukra, ott éltek, ki tudja hány évig, biztos, hogy nem egy vagy két évig, hanem tovább. Mert halálra kerestette Heródes a gyermeket, és el kellett, hogy meneküljenek ezzel. Van olyan testvérek, amikor Isten a világban helyet készít nekünk. Van, amikor megajándékoz bennünket. Kell, hogy érintkezzünk ezzel a világgal, bármennyire is nem akarunk, amikor talán a balettáncosok szeretnének akár repülni is, hogy a legszebb táncot bemutassák, de mivel ezt nem tehetik meg, hát igyekeznek a legkisebb felületen érintkezni a Földdel, csak a lábujjuk hegyével érintik azt. Mi sem tudunk elszakadni ettől a világtól, itt kell, hogy éljünk, de csak egy pici ponton, testvérek. Csak egyetlen ponton érintkezünk. Tudjátok, mi ez a pont? Amit Isten nekünk ad ebből a világból. És arra jöttem rá a József és a Jézus történetén keresztül, hogy nekem sem kell semmi más ebből a világból, csak amit Isten nekem ad. Nem akarok több pénzt, csak amennyit Isten nekem ad. Nem akarok több feleséget, vagy több párkapcsolatot, csak amit Isten nekem adott. Nincs szükségem több dologra, nincs szükségem nemesebb dolgokra, nincs szükségem nagyobb pompára, nincs szükségem nagyobb kényelemre, csak amennyit az Isten nekem ad ebből a világból. Éppen mindig annyit. Az Úr Jézus pontosan úgy élt, amikor szükség volt a 2 drachmára, akkor elmondta Péternek, hogy menjél, vesd ki a horgodat, és ha ráakad egy hal, akkor húzd ki azt a halat. Ott látsz majd a szájában egy kis tallérkát, valamennyi pénz az elég lesz. Én értem, és te életed. Add oda a 2 drachma szedőknek. Amennyire szükség volt, testvére, azt tudta, hogy Isten kiparancsolja, és arra támaszkodott. Amennyit Isten adott a világból, és nem igényelt többet. Hát persze az ördög adna többet is. Leborulva imádj engem. Neked fogom adni. És testvérek, mi látunk olyan embereket, hogy a magunki szegényes házikója mellett felépíti a maga villáját, kacsalábon forgó kastélyát. Látjuk, hogy a magunk szegényes öltözete mellett, aki mellettünk áll vagy ül, olyan cuccokban jár, hogy mi elkezdünk szégyenkezni. Olyan szépítőszereket használ, olyan helyre mehet el kirándulni, és mi úgy érezzük, hogy le vagyunk maradva. És tudjátok, testvér, hogy miért van ezeknek az? Azért, mert leborulva imádják ennek a világnak a fejedelmét. És az ördög adja nekik, mert az ördög hatalma alatt van most ez a világ. És adja nekik az ő ajándékait. Mi meg irigykedünk, hogy hú, hát ennek milyen autója van, milyen ruházata van, hova mehet el kirándulni, mennyi pénze van, milyen állása van, milyen felesége van. Nem jó, hogyha így tesszük, testvérek. Meg van írva, csak az Urat, a te Istenedet imád. És milyen kegyelem az, amikor akit imádok, attól ajándékot kapok. A mennynek Urától mennyei ajándékokat. E világ Urától e világi ajándékokat, és a mennyek Urától mennyei ajándékokat kapok. És fel vagyok öltözve az üdvösségnek a palástjába. Fel vagyok öltözve hófehérbe, testvére. Öreg autóval, öreg háza, most nem az a bűn, ha valakinek új autója van, nem ez a lényeg, remélem értik a testvére. Hanem azzal, amit Isten nekem adott ebből a világból, szerényen is, mert az Úr Jézus így élt, megjelenek, és tündököl az életemben az a sok mennyei ajándék, amit attól kaptam, akit leborulva imádok. És akkor ők kezdenek el irigykedni. Honnan van közöttetek ez a szeretet? Micsoda békesség árad a szavaiból? Micsoda nyugalmad van? Téged nem bosszant ez a dolog? Nem bosszant. Hogy? Hogy lehet az? Honnan van ez? És ők kezdenek el sóvárogva irigykedni, testvérek. Lehet, hogy nem állnak be a sorainkba, de irigykednek. Hogy nem állnak be, az az ő felelősségük. De hogy irigykednek-e, az a miénk? Hogy tudjuk-e úgy szemléltetni? Hát aki ettől a világtól kap ajándékokat, akinek tele van a zsebe pénzzel, tele van a lelke adottságokkal, az agya gonosz gondolatokkal, hát azt nem azt fogja csinálni. Hogyan tudnám megmutatni, hogy mennyi pénzem van? Hogyan tudnám megmutatni? Hogyan tudnék hivalkodni? Úgy ki van világítva a házuk, mint egy űrállomás, testvére. Hogy mindenki vegye észre, hogy itt egy gazdag ember lakik. Hát ha nekik van ilyen igényük, hogy megmutassák azt, ami nekik van, a keresztényeknek is kellene, hogy legyen, megmutassuk azt, hogy mit nekünk mi van. Olyan szép a Pardi Félix testvérnek a bizonyságtétele, aki Erdélyben szolgál, kémeri gyülekezetnek a lelkipásztor, egy fiatalember, és olyan jó volt tőle hallani, hogy ő annak idején hitetlenül, mikor nagyon sokan mentek ki Erdélyből, Romániából, ő is kiment az Egyesült Államokba, összejött neki minden, jó munkahelyet kapott, elvégzett egy iskolát, megvette álmai autóját, és volt egyfajta vallásos kötődése, mert útközben egy ausztriai ilyen gyűjtő táborba, ahol az idegeneket gyűjtötték, ott hívő fiatalok az evangéliumot hirdették. És ott kapott egy érintést, eljárt a gyülekezetbe, az Egyesült Államokban is. És a megtérése azt segítette el, és azt törte ketté az ő régi életét, amikor az államkocsijával leparkolt egy roncsautó mellé. Hát az tényleg szinte szó szerint csak a Szentlélek tartotta össze azt az autót, és rá volt írva erre az autóra nagybetűkkel, hogy mi a mennyekben gyűjtünk hincseket. És úgy elszégyelte magát ez a testvér, hogy bement az imaházba, és átadta a szívét az Úrnak. Természetesen, így kell, hogy mondjam, ritkaság ez, testvérek, de természetesen, mert Isten népe között ez így kellene, és így kell, hogy működjön, természetesen ott hagyta az Amerikai Egyesült Államokat, és hazajött a szegénységbe, a nyomorba, amit elhagyott, és azt mondta, hogy ezeknek a szegény nyomorultaknak akarom hirdetni az evangéliumot. Ez a természetes Isten népe között. Mert az odafelvalókkal törődünk. Mert attól várjuk az ajándékokat, akit leborulva imádunk. Ezek a földi dolgainkat pedig rábízzuk arra, aki ígéretet tett, hogy meg fog bennünket tartani. Amikor testvérek, az Úr Jézus szorult helyzetbe került, ugyanis az történt, hogy egy nagy sokaságot kellett volna megetessen, de nem volt egyéb, csak 5 kenyér és 2 hal, akkor a kezébe vette azt a kicsit. És lehetett látni, hogy Isten adott nekik ennyit, mert az a kicsi gyermek, akié volt, az odaadta az Úr Jézusnak, ezzel kezdődött, de hát vaj, mi kevés volt, mit ért az ennyinek. És az Úr Jézus látta, hogy hát ilyen sok embernek ez nem lesz elég, és mit csinált ilyenkor testvére? Amikor nem volt elég, ami a rendelkezésére állt, persze nem azért nem volt elég, mert neki kevés volt, ő jól lakhatott volna abból, és mondhatta volna, legalább Jézus ha tegyen, te kisgyermek, add oda neki. És a tanítványok addig takarták volna, hogy mások szájából lecsorogjon a nyál, amíg ő eszik, de nem ez történt, nem a vezért lakadták jól, hanem a vezér odaállt, és azt mondta, hogy ezeknek kell adni. Most nem én fogok vacsorázni, hanem mindenki. Jézus nem hagyja ki a jobból az ő népét. Tehát amikor ebbe a helyzetbe került, kevés volt a rendelkezésre álló, de mások miatti szolgálatban, akkor az történt, testvére, van egy nagyon csodálatos megjegyzés, hogy akkor a Jézus a mennybe emelte az ő szemeit. Mennybe. Az odafelvalókra. Nagyon érdekes ez. Annyit gondolkoztam. Nem az, több helyen azt mondja az evangélium, más igékben, hogy az égre. De Lukács azt mondja, hogy a mennybe. Ez több, mint az ég, és itt jön be az a üzenete Istennek, amit már Évi említett, hogy egyszer mondjuk már el, hogy mi az a harmadik ég. Hogy kell ezt érteni, a harmadik ég? Pál apostol azt mondja a 2 Korintus 12 elején, hogy elmondom, hogy egyszer elragadtattam, nem tudom, hogy a testemben voltam, vagy testen kívül voltam, ezt nem érzékeltem, csak elragadtattam a harmadik égig. És olyan beszédeket hallottam, amit embernek nem szabad kibeszélni. Tehát titkokat bízott rá Isten a harmadik égben. Mi ez a harmadik ég? Az első ég, amit mi látunk a szemeinkkel. Felnézünk a kék égre, és látjuk, hogy süt a nap, vagy felhő borítja, amíg a szem ellát, testvérek. A legtöbb ember az első égig lát, amíg a szem ellát. Látja az eget, meg ami alatta van. Tehát az ég a maximum, amíg ki tudunk tekinteni, és aztán azon belül mindent. Az orrunk elé látunk, meg legfeljebb az első égig. És látjuk mindazt, ami az ég alatt van, építsünk tornyot, amelynek teteje az egekig érjen. Hát szegények át akartak törni Isten lakóhelyéig, hogy megfosszák őt a tróntól, de lehetetlen, az ember csak az első égig tud önmagától építkezni, tekinteni. És látja azt, hogy mi a szép és mi a csúnya, mi a betegség, mi a katasztrófa, mi a csinos, mi a kívánatos, mi a gazdag, mi a pompás, mi a kényelmes. Az első ég. Amiről beszéltem, hogy a keresztjének gyengesége az evilágiakhoz kötődik, az evilág szeretetéhez kötődik, az azért van, mert amikor felemelik a hívők a tekintetüket, akkor legfeljebb az első égig látnak. Látnak az égen egy repülőt, és azt mondják, én is szeretnék elutazni valahova messzire, Hawaii szigetére egyszer repülővel. Ez az első ég. Van egy második ég, ide is nagyon sokan bepillantást kapnak, egyre többen ma már, és úgy gondolom, hogy az utolsó idők felé közeledve ez még inkább általános lesz, és még inkább elterjedtebb lesz, hogy az emberek beavatást kapnak a sötét, gonosz szellemi világba. Ez a második ég. Pál apostol úgy mondja az Efezusi levélben kétszer is kitér rá, a második és a hatodik versben is, hogy levegőbeli hatalmasság. Tehát láthatatlan, szellemi értelemben túl van ezen az égen, ezen a földön, mert nem lehet úgy kémiailag vagy biológiailag bebizonyítani tudományos módszerekkel, mégis létezik, mégis hatást gyakorol, az a hatalmasság, akié ez a világ. Aki előtt, ha Jézus is meghajolt volna, akkor kapott volna ilyen-olyan dicsőséget ennek ebből a világból, mert az övé, mert ellopta Istentől. Ez a második ég, ahova egy boszorkányfesztiválon, ahova egy transzcendentális meditáción, egy jóga gyakorlaton, egy reiki mesternél, vagy egy agykontroll tanfolyamon bepillantást nyernek az emberek egyre nagyobb tömegével. Ez egy hamis világ, tele van hazugsággal. Isten meggyógyít téged. Fehér mágia, jó erők, Harry Potter, démoni pokoli hazugság. Az ördög és az ő angyalai csapják be az embereket és vezetik félre millió számra. Azt mondta a régi tanárnéni, aki nem most kezdi a pályát, hanem régen, amikor rákérdeztem, hát Lajos, én azért adom a gyerekeknek kötelező olvasmányként a Harry Pottert, mert egész pályámon azzal szenvedtem, hogy a gyerekek nem akarnak olvasni, egyre kevésbé akarnak olvasni, hogy az évek telnek, és a Harry Potter életem első könyve, idős koromra kell megérjem, hogy az összes gyerek kiolvassa. Mindegy szálig, egy-kettő van talán, aki nem veszi a kezébe, és nincs ilyen problémám, hogy nem olvasnak a gyerekek. Milyen kívánatos ennek a második égnek a kínálata? Hívőkre is hatással van. Valaki csak eddig tud látni. Valaki fel akarja a szemeit emelni, hívő között is, és itt a második égen elakad. Pál apostolt is elakasztotta ez a második ég. Akartam menni hozzátok, mondja a Tesszalonika belieknek, akartam menni hozzátok egyszer is, kétszer is, de megakadályozott a sátán. Van, amikor a második égnek olyan erőit tapasztaljuk, hogy megakadályoznak bennünket az Isten követésében. Hogy folytatja Pál apostol? Nem rögtön folytatja. Mert a első Tesszalonika levél második részében így mondja, hogy megakadályozott. De a következő részben olvassuk csak tovább. 5 perc múlva az olvasásban oda fogunk érni, hogy könyörgöm az én Istenemhez, hogy egyengesse meg az én utamat hozzátok. Ha engem az ördög akadályoz meg, akkor én át fogok törni ezen az akadályon. Nem fogok itt megállni. Most, ha az Úr megengedte, jónak látta, ebben szenvedek, hogy szeretnék elmenni, de megakadályoz engem a sátán. De addig fogok küzdeni ellene, amíg el nem szalad, mert énnek ő nem tartóztathat engem fel. Ez a második ég nem lehet, hogy a hívőket feltartóztassa. Akadályoz, botlásunkat okozza, de csak a világot az orránál fogva vezeti, a Da Vinci kóddal, meg a Júdás evangéliumával, és azt hiszik, micsoda tudományos felfedezéseket tettek, de őket hadd vezesse csak orránál fogva. Mi tudjuk, testvérek, hogy nekünk át kell törni a tekintetünkkel az első eget, a második eget, és nekünk a harmadik égbe kell bepillantást nyernünk, ahol Isten lakik. És ott vannak az Istennek a dolgai. Az odafelvalókkal törődjük. És amikor kevés az idelent való, akkor nem azt csinálom, testvérek, hogy ehhez a kevés idelent valóhoz még több idelent valót gyűjtök. Mert az egy csapda. Hanem amikor kevés az idelent való, akkor feltekintek az odafelvalókkal, áttöröm a tekintetemmel az elsőeget, és túllátom az anyagi világon, beleütközök szellemi hatalmasságokba, e világ sötétségének a fejedelmeibe, és áttörök ezetem az Úr Jézus nevében, és rátekintek az én dicsőséges megváltómra, és szemlélem őt, és elváltozok, mint hogy Mózes elváltozott, amikor beszélt Istennel, és ragyogni kezdett az arca. Én is elváltozok, mint egy dicsőségről dicsőségre, és olyan leszek, mint az, akit szemlélek. És akkor megsokasodik, és akkor elég lesz. És valamikor Isten ebből a világból ennyit ad, ilyet ad, megsokasítja, megtöbbszörösíti, elég lesz. És testvérek, amikor Isten a világból csak egy akkora kicsi helyet ad, amin elfér egy kereszt, amit az Úr Jézus kapott földi élete utolsó óráiban, akkor azt is elfogadja. Uram, ebből a világból nekem most ennyi jutott. Gonosz, halálomat akaró emberek, és még a lábam se éri a földet, csak amennyit a keresztfa elfoglal, annyit adtál most nekem. Istenem, ha te ennyit adsz nekem ebből a világból, akkor nekem ennyi kell. Se több, se kevesebb. Ha megsokasítod a kenyeret, áldott legyen érte a nevet. Ha van fejemet hova lehajtani, áldott legyen érte a nevet. De ha a rókáknak többet adsz, mint nekem, áldott legyen érte a te neved. Testvérek, nekünk feljebb kell emelni a tekintetünket. Ne akadjon a mi tekintetünk az első égnél el. Ne akadjon a tekintetünk a második égnél el. Még feljebb. Emeljétek fel. Szemeimet a hegyekre emelem. Onnan jön az én segítségem. Így mondja Isten igéje. Feljebb kell emelni. A legmagasabb pontra kell emelni, amire csak emelhetjük. És oda kell nekünk tekinteni. Látom az Isten fiát állni az Istennek jobbján. Ez az, amikor betekintést kapok a mennybe. És úgy halok meg, hogy a gyilkosaim kőzápora alatt azt mondom, hogy Atyám, ne rold fel nekik ezt a gonoszt. Mert ha csak addig látott volna, júj, most meghalok, István, amikor megkövezik, akkor azt mondta volna, hogy átkozottak legyetek ti gonosz gyilkosok. Vagy azt mondta volna, Istenem, azonnal sújtsd őket agyon. Felemelte az ő tekintetét. Az odafelvalókkal törődött. Testvérek, hogyha mi az odafelvalókkal törődünk, mert ez nem egy reggeli csendesség, testvérek. Szüntelen imádkozzatok. Nem azt mondja Pál apostol, reggel tartsatok csendességet. Szépen imádkozzatok, legalább 10 percig. Azt mondja Pál apostol, szüntelen imádkozzatok. Ha én eltökéltem a szívemben, hogy én igazi keresztjén akarok lenni, ha én eldöntöttem, hogy én az Úrra akarok tekinteni, és az odafelvalókkal akarok törődni, testvérek, akkor jól jegyezzük meg, ez a mi teljes erőnket, időnket felemészti. Semmi másra nem fog maradni. Semmi másra. Beszéltem erről, hogy Isten nem olyat kér, amink nincs, hanem azt kéri, amink van, de abból mindent. Semmi másra nem fog maradni. A teljes erőnket felemészti, ha mi az odafelvalókkal törődünk. De hát akkor kérdezhetjük talán joggal, de hát akkor ki fog törődni velünk? Hát akkor mi lesz a megélhetésemmel, a munkahelyemmel, a fizetésemmel, az ezzel, az azzal, a gyerekeimmel, a rokonaimmal, mikor fogok pihenni, vagy mi marad nekem? Hát testvérek, na ugyan ki fog velünk törődni? Hát kicsoda az, aki velünk törődik? Hát az testvérek, akinek Isten azt adta parancsba, hogy az odalent falokkal törődjetek. Az fog velünk törődni. Az Isten fia. És az Isten angyalai. Az odafent valóknak parancsba van adva, hogy az idelent valókkal törődjenek. És nekünk szolgálnak. És az idelent valóknak meg van parancsolva, hogy az odafel valókkal törődjenek. Tekintsetek az égi madarakra. Nézzétek a mező liliumait. Keressétek először Isten országát és igazságát. És mindezek megadatnak.